Kedves hallgatom! A Galatákhoz írt levél harmadik részének 29. versében ezt olvassuk. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Miként lehetünk Ábrahám leszármazottai? Úgy, ahogy Ábrahám hitáltal üdvözült, és mi is hitáltal üdvözülünk. Ábrahám egy kis állatot áldozott föl, ami előre mutatott Isten fiának, a legfenségesebb áldozatnak a megérkezésére. Korunkban Krisztus már eljött, és visszatekinthetünk a történelemben, és ezt mondhatjuk. 2000 évvel ezelőtt Isten fia eljött, és meghalt a kereszten értünk, hogy éljünk és bízzunk benne. Bizonyos idővel ezelőtt azt a kiváltságot kaptam, hogy beszélhettem csodálatos zsidó emberek csoportjában, és ezzel kezdtem. Mindig kiváltságnak tekintettem, hogy Ábrahám fiaihoz szólhattam. Valamennyien mosolyogtak. Aztán hozzátettem, mert én is Ábrahám fia vagyok. Erre nem mindnyájan mosolyogtak. Valójában egyesek kérdőjelet mutattak az arcukon, és joggal. Ha Krisztusban vagyok, és te is Krisztusban vagy, akkor Ábrahám magvához tartozunk, és az ígéret szerint örökösök is vagyunk. Milyen csodálatos ez az igazság! A negyedik fejezet folytatja a hitáltali megigazulásról szóló szakaszt. Itt látjuk, hogy van valami más, ami a Krisztusban való hitből származik, amit sohasem kapnánk meg a törvény cselekedeteiből. Ez megadja nekünk, hogy Isten fiaivá lehetünk. Ez segít minket a teljes felnőtt korhoz. Amikor elindulunk a keresztény életben, csecsemők vagyunk, és érettségig kell növekednünk. Isten azonban megadja nekünk a teljes felnőtté válás helyzetét, hogy ellásson minket azzal a képességgel, amit másként nem szerezhetnénk meg. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 1. vers. Az a szó, hogy kiskorú, nem ugyanaz a szó, mint a Galatákhoz írt levél 3. részének 26. versében van, ahol a görög hűjos szóból származik a fiú szó. Itt a nepios, ami azt jelenti, hogy kisgyermek, aki még nem tud beszélni. Ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától. Megint vissza kell mennünk a római szokásokhoz, hogy meglássuk Pál illusztrációjának a lényegét. A római otthonban a szolgákat a gazda különböző feladatokkal bízta meg. Egyeseket megbízott az ingóságok felügyeletével, másokat az állatok gondozásával, a következőt a könyvek rendben tartásával, és megint másokat a gyermekek felügyeletével. Amikor gyermek született az otthonban, a szolga törődött vele, ő öltöztette játszóruhákba, hogy ne lássék másként, mint a szolgának a gyermekei, akikkel játszott. Neki engedelmeskednie kellett a szolgának, akár csak a többi gyermek tette, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 2. vers. Az apa által megszabott ideig. Mennyi idő ez? Ez az az idő, amikor az apa elismeri, hogy ez a fiú képes saját maga is döntéseket hozni, és a teljesen felnőtt fiú pozícióját foglalja el. Figyeljük meg, hogy az apa dönti el, hogy mikor éri el az érett kort. Nem önkényes törvényen alapul ez, mint társadalmunkban. Valamikor a fiatal 21 éves korában lehetett nagykorúvá, most 18 éves korában nagykorú. Azt hiszem, hogy egyesek már 18 éves korukban annyira érettek, mint 21 éves korukban. Vannak olyanok is, akik még 61 éves korukban sem érik el az érettséget. Pál korában az apa döntötte el, hogy mikor érte el fia az érett nagykorúságot. Aztán volt egy szertartás, az úgynevezett toga virilis, ami a családban a teljes felnőttkor helyzetét biztosította neki. A római otthonban ezt így kellett elvégezni. Tegyük fel, hogy az apa a császár hadseregének századosa volt. A császár hadjáratot vezetett Galliában, és ott töltött több évet, mert ott hosszú ideig tartott a hadakozás a pogányok között. Le kellett őket vernie, és az több évbe került. Mivel a római birodalom határát egyre jobban kiterjesztette a hadsereg, az apa több éven át távol volt az otthontól. Végül visszatért. Bement megborotválkozni, és hirtelen ordítani kezdett. Hol van a borotvám? Megmondom neked, minden szolga odarohant, mert ő volt a ház feje. Ezt mondták neki. A fiad. Így válaszolt. Azt mondjátok nekem, hogy a fiú már elég idős ahhoz, hogy borotválkozzék? Igen, a fiú felnőtt, és nagy ember lett belőle. Az apa ezt kiáltja. Hozzátok ide! Oda viszik. Egy jól kifejlett fiú lett belőle, és az apa ezt mondja. Most már viselned kell a toga viriliszt, és meghívókat küldünk a nagymamáknak, nagypapáknak, nagynéniknek, nagybácsiknak, ezért mindenki összejön a toga virilis szertartásra, és azon a napon az apa föladja a tógát a fiára. Az úr éppen ezt érti a tékozló fiú példázatán. Amikor a fiú hazament, az apa nem csak úgy fogadta őt, mint egy átlagos fiút. Úgy fogadta, mint felnőtt fiút. Ruhát adott rá, és gyűrűt húzott az ujjára. A gyűrűben az apa pecsétje volt, ami azonos volt aláírásával, és megadta neki az apa felhatalmazását. Láthatjuk, hogy a fiú most már abban a ruhában ment végig az utcán. A szolga most már jól tette, ha nem dorgálta tovább, és ezután nem fegyelmezte. Valójában a fiú fegyelmezte a szolgát ettől kezdve, mert most már elérte a teljes férfiúságot. Pál apostol ezt értette azon, amit most mond. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 3. vers. A világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. Ez a törvényre mutat. Pál azt mondja, hogy Izrael népének gyermekkora volt az, amikor a törvény és a rendelkezések alatt éltek. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 4. vers. Az Isten által meghatározott időpontban az Atya elküldte Isten fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve. Mária zsidó nő volt. Vannak olyanok, akik azt hangoztatják, hogy Jézus nem tartozott egyik emberfajhoz sem. Ennek semmi értelme nincs. A forrásnál levő asszony, ahogy róla a János evangéliuma 4. részében olvasunk, többet tudott, mint akik ma bírálják Jézus. Ezt mondta. Hogyan lehet, hogy te zsidó létedre inni kérsz tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Ő úgy gondolta, hogy Jézus zsidó, és a mi urunk nem helyesbítette ezt, ezért arra következtetek, hogy pontos volt a megjegyzés. Jól teszed, ha te is elfogadod. Én inkább ezt követem, mint azokat, akik próbálják elhessegetni azt a tényt, hogy Jézus test szerint zsidó volt. Tökéletesen emberré lett. Isten volt ugyanakkor, aki testben jelent meg. Koromban ezt is kétségbe vonják. Mégis csak a történelmi Jézus az, akit a legősibb egyházi hitvallások egyike úgy írt le, hogy ember az embertől, Isten az Istentől. Egyetértek ezzel a hitvallással, mert Isten igéje éppen ezt tanítja. Mi volt Isten célja azzal, hogy elküldte fiát? Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 5. vers. Istennek kétszeres a célja, hogy megváltsa a törvény alatt levőket, mert ők a törvény gyermekei voltak. A törvény sohasem tett senkit Isten fiává. A másik célja az volt, hogy örökbefogadott fiúkká legyenek. Az örökbefogadás eltérő volt a mi mai társadalmi szokásunktól. Olyan házaspárra gondolunk, akiknek nincs saját gyermekük. Elmennek egy otthonba, ahol vannak örökbefogadható gyermekek, és látnak egy drága kisbabát. Szívük nagyot dobban, és örökbefogadják, beveszik családjukba a törvényes eljárás segítségével. Amikor a kisgyermek gyermekükké válik, akkor örökbefogadottként kezelik. De a római szokás Pál apostol korában az volt, hogy a saját fiát fogadta örökbe az apa. Emlékszel rá, hogy ezt akkor tették, amikor a Toga Virilis ünnepséget tartották. Az örökbefogadás görögül hűotessia, ami azt jelenti, hogy fiúvá fogadni. A hívő Isten családjába kerül teljesen felnőtt gyermekként, mint aki képes megérteni az isteni igazságot. Az első korintusi levél 2. részének 9. és 10. versében olvassuk, hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy Isten igéjének igazságát csak Isten lelke magyarázhatja. És amíg ő meg nem magyarázza, addig az ember nem tudja megérteni. Ezért van különbség ma az emberek között. Valaki Isten igéjéhez vezethet egy ragyogó elmét, aki megtanulhat valamit a történelemről, archeológiáról és nyelvről. Szakember lehet a héberben és a görögben, de még mindig nem tudja, hogy mi annak az értelme. Miért? Mert Isten lelke a tanító. Még Ézsaiás próféta is ezt mondta. Soha senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Ézsaiás könyve, 64. rész, 3. vers. Ha meg akarod ismerni Krisztust, akkor csak Isten lelke nyilatkoztathatja ki őt neked. Még a lelkileg érett keresztény is, aki már évek óta ismeri az igét, segítségre szorul a Biblia tanulmányozásában éppen úgy, mint a Krisztusban újszülött, mert Isten lelkének kell oktatnia mindenkit. Remélem, megbocsátod, ha személyes illusztrációt használok. Azért tudom ezeket, mert saját tapasztalatom alapján ismertem meg ezeket az igazságokat. Amikor elkezdtem teológiai tanulmányaimat, én voltam a legfiatalabb az osztályban. Aztán meghalt édesapám, és 3-4 évre abba kellett hagynom a tanulást, és amikor visszatértem, én lettem a legidősebb az osztályban. Nagyon sokat be kellett pótolnom. Rájöttem, hogy igen tudatlan voltam a Biblia ismeretében. Sohasem láttam Bibliát odahaza. Sohasem hallottam imádságot otthonomban. Nem ismertem a Biblia könyveit. Tudatlan voltam teljesen. Senki sem volt tudatlanabb Isten igéjében, mint én, és ezt én is éreztem. Sok időt kellett töltenem a Biblia könyveinek és más alapvető ismeretek memorizálására, amit nem tudtam, amikor először kezdtem tanulmányozni a Bibliát. Kisebb rendűségi komplexumba estem. Amikor fiatalemberként prédikáltam, láttam őszhajú embereket a gyülekezetben, és ezt mondtam magamban. Mit fogok én mondani ezeknek az embereknek, mert ők igazán ismerik a Bibliát? Mégis nyitva tartottam a szemem. Rájöttem, hogy nagyon sok őszhajú ember még csecsemőkorban van lelkileg. Sohasem lettek nagykorúakká. Isten lelke taníthat meg engem, mint fiatal hívőt, mint ahogy az érett keresztényeket is ő taníthatja. Ez egy teljesen új igazság volt nekem, és nagy bátorításul szolgált, amint kezdtem a lelkipásztori munkát. Barátom, ha új hívő vagy, Isten lelke téged is megtaníthat. Ha Isten gyermeke vagy, ő téged a teljesen felnőtt korú fiú helyzetébe állított örökbefogadás által. Barátom, semmi sem csodálatosabb ennél. Ez adta nekem azt a bizalmat, amikor fiatal hívő voltam, és neked is bizalmat ad ebben a korban. Barátom, Isten lelke vezet téged, és vezet engem minden igazságra, ha meg akarjuk ismerni, ha készek vagyunk elfogadni ő tanítónknak. Ez visz minket ahhoz a harmadik igazsághoz, hogy a Krisztusban való hit megteszi nekünk azt, amit a törvény sohasem tudott megtenni, ami csak Isten fiainak lehet a tapasztalata. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 6. vers. Mivel pedig fiak vagytok, ez egy erős nyilatkozat. A római levél 8. részének 16. verse ezt így fejezi ki. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Pál aztán így folytatja a római levélben. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Római levél, 8. rész, 11. verstől a 14. versig. Ha Isten gyermeke vagy, akkor akarod, hogy Isten lelke vezéreljen. A test győzhet az életedben, de sohasem tesz boldoggá. Sohasem elégszel meg vele, mert nem a szolgaság lelkét kaptad a félelemre. Neked nem ezt kell mondanod, nem élek úgy, ahogy kellene, és kíváncsi vagyok rá, hogy Isten gyermeke vagyok-e vagy nem. Meg van írva. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Pál apostol római levelében ez az ige szakasz egy kibővített formája a Galatákhoz írt levél megfelelő szakaszának. Meg akartam veled ezt láttatni. Az Abba szót nem fordították le, mert a fordító nagy tisztelettel volt Isten igéje iránt. Amikor az Abba szóhoz érkezett, nem merte lefordítani, mert annyira bensőséges szónak találta. Úgy lehetett volna fordítani, hogy apukám. Isten az én csodálatos mennyei atyám, de tétovázva nevezem őt így. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 7. vers. A lélek ezért megadja nekünk, hogy Isten fiai legyünk, és felkiálthatunk, nem csak valamilyen hamis kegyességből, hogy Isten a mi atyánk, mert a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt. Ez adja nekünk azt a bizonyosságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Sokan vannak, akik azt hiszik, hogy csak akkor élheti át ezt az ember, ha eléri a szentség bizonyos fokozatát, vagy pedig a Szentlélek keresztségére törekszik, ahogy ezt nevezik. Hangoztatják, hogyha valaki nem éri el ezt a szintet, akkor sohasem lesz üdv bizonyossága. Barátom, hadd mondjam neked, hogyha új hívő vagy, gyenge hívő vagy, akkor is átélheted, hogy Isten gyermeke vagy, anélkül, hogy azokat a szinteket elérnéd, mert a fiúság együtt jár a Krisztus Jézusban való hittel. Amikor az emberek elérik a lelkiség magas fokát, azt gondolják, hogy a többi hívő fölött állnak. Barátom, mi mindig Isten ostoba kisgyermekei vagyunk. Mindig tele vagyunk tudatlansággal, makacsággal, bűnnel, félelemmel és gyengeségekkel. Sohasem vagyunk csodálatosak, de ő csodálatos. Az Úr Jézus a csodálatos, és a benne való hit adja nekünk a fiúság örömét. Hiszek a tapasztalatban, és úgy érzem, hogy ma sok embernek szüksége van arra, hogy átélje az Istennel való közösséget. Paul Rader, aki az egyik legnagyobb prédikátor volt ezen a tájon, nagyon meglepő kifejezéseket használt. Egy napon az emelvényen állva ezt mondta: az ó természet, ami bennünk van, olyan, mint egy elpusztult macska. Ezzel azt kell tennünk, hogy megfogjuk a farkát, és a lehető legmesszebbre hajítjuk. Amen mondhatok erre. Bárcsak meg tudnék szabadulni ó természetemtől. Egy napon Dr. Schaefer hallotta tőle ezt az illusztrációt, és utána így szólt: Hall, elfelejted, hogy annak az elpusztult macskának 9 élete van. Ha eldobod is magadtól, holnap már visszamegy hozzád. Soha sem leszünk tökéletes szentek Isten előtt, de átélhetjük, hogy Isten fiai vagyunk a Jézus Krisztusban való hit által. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atya. Sokszor csak kerülgetjük a kereszténységet, és nincs kapcsolatunk Istennel. Olykor az élet nagyon monotonná válik. De vannak idők, különösen amikor Isten próbákat és igazi nehézségeket enged ránk, hogy csodálatos élményünk lesz a mennyei Atyával. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy Atyám vagy az Úr Jézus Krisztus által. Amen.